Beszélgetések a választási részvétel fontosságáról. Műsorunkban Tuzson Bence államtitkárral Szabó Tamás beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Tuzson Bence államtitkár urat.
Jó napot kívánok!
Beszélgessünk arról, hogy miért érdemes, miért kell részt venni a választásokon. Nek rengeteg aspektusa van, szóval próbáljuk néhány szempontot végigvenni ez ügyben.
Jó, hogyha kicsit távolabbról közelítjük meg ezt a kérdést, mert ha most szétnézünk Európában, akkor azt lehet látni, hogy alapvetően egy identitásválság van. Az identitásválságnak az a lényege, hogy az európai ember, és ez az európai politikára is jellemző, hiszen mégiscsak politikát emberek csinálják, nem tudja, hogy merre menjen tovább, hogy milyen Európa alakuljon ki. Európának azért van egy most már több éve ezredes hagyománya, egy keresztény alapokra fektetett hagyománya, és most egy válaszút előtt állunk, a válaszútnak a lényege pedig az, hogy ez az Európa erre a keresztény alapokra épülve tudjon tovább menni, vagy valami más, és az a más az még kérdéses, hogy milyen más, de valamilyen más alapokon felépülő Európáról beszéljünk. És itt elég világosan lehet látni, hogy a politika mezőben is két irányba mennek a dolgok. Vannak olyan országok, politikusok, politikai irányvonalak, amelyek elkívánják dobni maguktól már ezt a keresztény kultúrát, meghaladottnak tekintik, azt gondolják, hogy ez egy avid dolog. És van egy másik irány, ami talán most lekopogom, de erősödni képes Európában, ami mégiscsak az alapvető keresztény hagyományokra próbálja építeni Európa jövőjét is. És ez a magyar választás is erről szól. Arról szól, hogy képesek leszünk-e arra, hogy ezt a Magyarországot kulturális alapok tekintetében, meg a hite tekintetében is megtartsuk-e olyannak, amilyen, tovább menjünk egy keresztény alapokon nyugvó Magyarország irányába, és ezt építsük tovább, vagy dobja el Magyarország a keresztény kultúráját, a keresztény alapjait, legyen egy egészen más irány, és attól kezdve ne beszéljünk többet keresztény alapokon nyugvó Európáról, keresztény alapokon nyugvó Magyarországról. Szóval alapvetően most ez a tétje, és ez azért is fontos, mert nagyon ritkán van ilyen nagy tétje egy választásnak. Általában olyan tétje van, ami 4 évre szól, egy kormányzati ciklusra szól, vagy hogyha nagyon elrontja valaki, ami egyébként a múltban már megtörtént, akkor akár 8 évre is már nehéz kijavítani. De ki lehet javítani? Viszont, hogyha ebben a kérdésben rosszul döntünk, akkor bizony most nem 1-2 évre döntünk rosszul, hanem akár 5-10 év, vagy 100 évre is.
Ugye, amit mondasz, azzal én teljesen azonosulok, csak a kérdésem az, hogy ezt hogyan értetem meg a 19 éves unokámmal, vagy hogyan veszem rá a 88 éves anyámat, hogy kérje oda magához a mozgóurnát? Tehát, hogy hogyan tudnánk megszólítani a szívet vagy a lelket, hogy figyelj, mindannyiunkon múlik valami, és rajtad is múlik valami, és ha én jövök ezzel a keresztény kultúrával, egyáltalán nem biztos, hogy eredményt érek el.
Valóban ebben teljesen igazad van, de minden ember más, és nyilván minden embernek a meggyőzése is más. Én azt gondolom, hogy talán onnan lehet ezt megközelíteni, és mindenki le tudja vonni a maga következtetését ebből, hogy azért mi emberek különbözőek vagyunk, de azért ez az ország mégiscsak úgy épül fel, hogy mindenkinek megvan a saját története. A kis családi története is. És a családjának a történetében a magyar kultúra rejlik. És ebből a sok kis családi történetből áll össze az országnak a története és az országnak a kultúrája is. Én azt gondolom, hogy legjobban akkor tudunk ebben az ügyben tenni, hogyha mi, én nekem kisgyermekeim vannak, de akár a szüleim is, akiknek már unokái vannak szép számmal, mesélnek. Meséljenek a gyerekeiknek. Meséljenek meg az unokáiknak, és mondják el a saját történetüket. Mondják el, hogy ők az életben mit tartottak fontosnak. Mert hogyha mesélnek a gyerekeknek, mesélnek az unokáknak, akkor a gyerekekben is föl fog ébredni a magyar kultúra, a magyar hagyomány és a magyar keresztény világ iránti érdeklődés. És ebben az esetben ők is meg fogják érteni, hogy mit jelent ez a család, és mit jelent a magyar kultúra, mit jelent a magyarság és a kereszténység, és fognak tudni dönteni egy választás során, és érezni fogják ennek a fontosságát is.
Ez is egy teljesen reális opció. Ez egy olyan hosszú távú program nekem, mint apának, mint nagyapának, hogy megvalósítsam. Most, amikor itt április 8-án egy újabb szabad választás lesz. Mi fogja ezt? Tehát hogyan tudom kézen fogni az embereket, hogy igenis, gyere el, tedd meg, amit megtehetsz, mert ez neked jogod egyébként, és te fogod irányítani, hogy mi fog itt történni.
Valóban, valóban, de engedd meg, hogy azért még utaljak egy felelősségi kérdésre is ebben, mert ha ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor mindenkinek adunk egy kis muníciót is azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja meggyőzni a környezetét. Hát körülbelül egy évvel ezelőtt jártam Egyiptomban, és ebben az egyiptomi útban a miniszterelnök úrral voltunk kint, a koptoknak a vezetőivel találkoztunk, és a miniszterelnök úr feltett egy kérdést nekik, hogy a kopt családokban hány gyerek van. Csak elmondták, hogy nagy gondban vannak, mert a kopt családokban általában 2 gyerek van. A muzulmán családokban pedig 4-5 gyerek. Ugyanolyan körülmények között élnek. Ugyanolyan munkát végeznek, tehát tulajdonképpen az életkörülményeik majdnem, hogy azonosak. És mégis a keresztény családban 2 gyerek van, a muzulmánban 4-5 gyerek. Mi ennek az oka? Ugye ez egy hosszabb folyamat volt, én a Maroth Miklós professzorúrral beszélgettem aztán erről a kérdésről, aki azt mondta, hogy ez azért van így, mert a keresztény családok alapvetően Európára tekintenek. És amilyen mintát mi, európaiak adunk nekik, ők azt fogják követni. Hogyha Európában maximum 2 gyerek van, hozzáteszem, hogy Európában még 2 gyerek sincs átlagosan, de ha maximum 2 gyerek van, akkor náluk is maximum 2 gyerek lesz, ugyanazt a mintát fogják követni. Hogyha mi fontosnak tartjuk a gyökereinket, a múltunkat, ők is fontosnak fogják tartani a múltjukat, vagy a gyökereiket. Ezért nagyon nagy a felelősségünk, mert mi Európában, és itt Magyarországon is, nem csak saját magunkért felelünk, hanem felelünk azokért a keresztény közösségekért is, akik Európán kívül vannak. És hogyha mi nem gondolunk rájuk, és nem leszünk elég bölcsek, akkor 1-2 ember öltön múlva a koptokról, a kopt közösségekről, amik már évezredek óta ott élnek, vagy 1-2 évezrede ott élnek, múlt időben fogunk beszélni.
Akkor ugyanígy felvethetjük mármint a magyaroknak a világban szétszóródott, szétszóratott, vagy elszakított részeit is. Tehát, hogy ma már biztos kevésbé, de évtizedekkel ezelőtt a székelyek, azok úgy tekintettek az itteni Magyarországra, mint egy nagyszerű, normális igazodási pontra, akit szeretnek, akit tisztelnek, akit körülvesznek a szeretetükkel, akkor ők is a mi mintákat fogják követni? Ha mi rendetlenek, mindent elhagyók vagyunk, akkor ők is el fogják hagyni?
Hát legalábbis példát kell nekünk mutatni, hiszen ránk figyelnek, azért az anyaországra figyelnek. A magyarok Székelyföldtől Torontóig, hiszen azért a diaszporára is oda kell figyelni, ott is nagyon sok magyar él. Nekünk képesnek kell arra lenni, hogy Magyarország integráló szerepet játszom. Persze a kormányzatnak megvannak ebben a különböző feladatai, a szerepe is megvan ebben, de a kormányzat minden tekintetben, ebben a tekintetben is mindig csak keretek alkotására képes. Ezt a keretet az embereknek kell kitölteni tartalommal. Erre nem képes a kormányzat. A lehetőséget tudja megadni, amit tartalommal ki kell tölteni. De azt gondolom, hogy ebben azért sokat léptünk előre, és ahhoz képest, ami mondjuk egy több mint 10 évvel ezelőtt volt, bizony nagyon sok változás történt, és talán érzik a határon túliak azt most már, hogy a magyarországi magyarok nem akarják magukra hagyni őket, hanem amiben segíteni tudják őket, abban segítik is, és azért egy nagyon fontos szellemi változásra és szemléletbeli változásra fel kell hívnom a figyelmet. Azzal, hogy ez az országgyűlés, az első országgyűlés, ami éppen most regnál, amelyiknek az országgyűlési képviselője a legitimációjukat nem csak a mai magyarságból nyerték el, hanem, illetve nem csak Magyarországról nyerték el, tehát nem egy határok által körbezárt területtől nyerték el, hanem a magyarság egészéből nyerték, hiszen mindenkinek szavazati joga volt, aki magyar állampolgár, hiszen, és nagyon sokan megkapták ugye a magyar állampolgárságot, megváltozott a hozzáállás is, hiszen nekünk országgyűlési képviselőknek, és rajtunk keresztül, mint országgyűlési képviselőkön keresztül a magyar kormánynak és a magyar miniszterelnöknek a felelőssége, az túlmutat a határainkon, felelünk azokért az emberekért, akik határon túl vannak azokért a magyar emberekért is. De ez fordítva is így van, hiszen a magyar állam tulajdonképpen mostantól kezdve már nem egy határok által körbezárt terület, hanem minden magyarok közössége. Ezért minden magyar felel minden magyarért, ezért a határon túli magyarok is felelnek a magyarországi, vagy a határon belüli magyarokért, hiszen ez most már egy közösségé vált. És ezt a most már jogi formában is létező kötelezettséget azt gondolom a jogi formán túl is képesek voltunk megerősíteni. És talán érzi mindenki a felelősséget. Érzik a határon túliak is a felelősséget, az erdélyi magyarok, a torontói magyarok, hogy egy szavazáson részt kell venni, az irányt meg kell mutatni az országnak, merre induljon el, merre menjen tovább, és a magyarországiak is érzik a felelősségüket a többi magyarért. Ez egy nagyon nagy változás, azt gondolom, hiszen Antal József még csak lélekben érezhette magát 15 millió magyar miniszterelnökének.
A nejem középiskolai tanár, és el szoktuk vinni a végzősöket Erdélybe. A legtöbbje most van először ott. Hát persze, mikor az első, második templomot megnézik, akkor még kettesre értékelik a kirándulást. De amikor aztán a székely gyerekekkel ott fociznak, és jól megverik őket a székelyek nyilván, mert erősebbek, tehát a hatodik, hetedik napon már olyan ötös körülire értékelik, mert az emberekkel találkoznak. Ezt mondtam ezeknek a gyerekeknek, hogy tudod, azt a szeretetet, amit ott megkaptál, az azért van, mert ők azt gondolják, hogy mi normálisak vagyunk. Tehát ezt pedig azzal is ki kell fejezni, hogy normálisan viselkedünk. Például, ha választások vannak, neked 19 éves, és el kell menned, és döntened kell, mert ez a minimum, hogy tedd meg. És nem tudom, hogy ez átmegye, amit én mondok.
Átmegye, és talán szerintem igen, és talán egy picit máshonnan megközelítve ezt a kérdést. Ugye 2010-ben mondhatjuk azt, hogy a magyarság közösség egy atomizált közösség volt. Egyének voltak egymás mellett, és azt a felismerést kellett nekünk magunknak is felismerni, és ezt, ha lehet azt mondani, terjeszteni, hogy bizony nem tud működni a magyarság. Magyarország nem fog egy erős közösségé válni. Magyarország nem lesz egy erős ország, hogyha a kis közösségeket nem leszünk képesek megerősíteni. Ezt kezdődik a családnál. A családon túl az egyházi közösségek. Az egyházi közösségeken túl a városi, települési közösségek. A települési közösségeken túl egy ország közössége, azon túl egy nemzetnek a közössége. Ez a közösségi szellem Magyarországon most már él. És a közösségi szellemen belül mindenki érzi a felelősséget. Vagy legalábbis kell, hogy érezze a felelősséget.
Hogy át az... tudja érezni, ha belegondol.
De át is tudja érezni.
Így van.
A családapa a gyerekeiért, a keresztény közösségen, egyházi közösségen belül, az közösség többi tagjáért, egy városon belül, ezt is látjuk egyébként, és lehet érezni, hiszen a közösség igényel egy erősödik városi, vagy települési szinten is, egyházi közösségek szintjén is, azon a közösségen belül is, egy ország közösségén belül is, és amit az előbbi példát mutatott, egy nemzet közösségén belül is. Hogy érezzük a felelősséget egymás iránt. És a felelősség érzetének növekedésével bizony az az érzés is erősödhet bennünk, hogy bizony egy választáson is részt kell vennünk, hiszen a választással tudjuk befolyásolni az egész magyarságnak az irányát. És a saját sorsunkat is.
Ugye a tudatva felelősségem, a személyes jó érzés, a személyes kiegyensúlyozott érzés az, ami talán megint megfontolásra érdemes mindenkinek. Tehát, hogy én a magatartásommal otthon teremtek a családomban. Én a magatartásommal, például, hogy részt veszek egy választáson, megpróbálok-e otthon teremteni a családom számára, ott, ahol élünk, a falumban, a városomban. Akik most a sokféle harc miatt legyintenek, a sokféle nehéz küzdelem miatt nem érzik magukénak a küzdelmet, hogy mégis megérezze, hogy rajta fog múlni minden. Szóval azon a 7 millió emberem, vagy lehet, hogy 5 millió, aki elmegy, azon fog múlni minden, és ha te nem veszel részt ebben, hogy megmondd, hogy mi legyen, akkor hát vesz magadra, de ezt nem mondhatom így.
Persze, tehát én azt gondolom, hogy persze lehet ilyen megközelítéssel is közelíteni, minden ember más, de talán a legjobb az egyéni példamutatás, hiszen egy családban is így van. Uh-huh. Tehát, hogy én elmegyek minden reggel 8-kor dolgozni, és hazajövök délután, és utána az ember a családjával van, együtt vacsorázunk, az egy példa a gyerekeink számára is, meg fogják tanulni, hogy ez a normális élete rendje, és ők is ezt fogják továbbadni. Ez valahol a választással is így van, és ez minden közösségen belül megnyilvánul, egy családon belül szintén, a nagyobb családon belül is, és a minden közösségben végül én a nemzet szintjén is. Én azt gondolom, hogy az egyéni példamutatásnál nincsen jobb. Hogyha azt el tudom mondani a gyerekeimnek, a szomszédaimnak és minden közösségben, hogy én el fogok választani, és én azért fogok elmenni, mert nekem fontos. Nekem fontos, hogy a gyerekeimmel mi lesz. A gyerekeim milyen országban fognak élni. És ez egy olyan választás, amikben eldől az, hogy hosszú távon milyen irányba indul el az ország. Akkor bizony komolyan fogja venni más is ezt a választást. Én ebbe meg vagyok győződve.
Még egy szempont, ami szintén nem érthető a mindennapokban, de közel van egymáshoz március 15 és április 8 a választások ideje. Március 15-et ilyen romantikus ünnepségként éltük át régebben, talán még ma is megvan ez, de benne látjuk azt a sok áldozatot, ami akkor megszületett. Emberek haltak meg, miniszterelnököt kivégeztek, Aradon kivégeztek 13. Tehát, és én azt hogyan tudom elmondani a 20 éves gyerekeknek, hogy figyelj, az a sok-sok áldozat, amit ezért a szabadságért hoztak, amit most te lehet, hogy nem szeretsz, de erről van szó, hogy azok nélkül nem született volna meg. Hát legalább annyit tegyük meg, akkor élünk vele, és elmegyünk, és leadjuk a szavazatunkat valahova. Mindegy, hogy hova, mert most nem kampányolunk, hanem de a te felelősségedre akarunk csak appellálni, hogy igenis menj, és fejezd ki, hogy te mit akarsz.
A felelősség az egy nagyon jó megközelítés szerintem, és talán március 15-e egy ilyen, valóban egy romantikus ünnep, hiszen azt senki nem élte meg, ugye a nagyszüleink sem élték meg március 15-ét, de azért te Tamás pont, aki ugye azért a 90-es éveket tevékeny emberként megélted, vagy a szüleink, nagyszüleink, akik 1956-ot megélték, ők érzik ennek a felelősségét, és pont ezért mondtam azt az előbb, hogyha a saját történetüket elmesélik, hogy mit jelentett számukra, mit jelentett a rendszerváltás, mivel indultunk neki a rendszerváltásnak, vajon mi mit akartunk abban a pillanatban, hogyan éltük meg személyesen, a kis történeteinkben, hogyan zajlott ez le, hogyan élte meg azt az április 8-át, mert az is egy április 8-ai választás volt 1990-ben. Na bizony, ezek olyan szavak és olyan mondatok, amelyek nagyon nagy hatással lehetnek a gyerekeinkre, a környezetünkre is. És hogyha mesélünk egymásnak, mesélünk a gyerekeinknek, ezeket a történeteket elmondjuk. Elmondjuk akár a határon túliaknak is. Azoknak, akik messze élnek Magyarországtól. Ők is el tudják mondani a saját történetüket, mert ezt egyébként ők is megélték valahogyan. Akinek el kellett mennie valamikor innen Magyarországról, az nagyon nagy várakozással figyelte 1956-ot, 1990-et, tehát azokat az időket, amikor nagy változások voltak. És hogyha ezeket elmondjuk nekik, hogy akkor mi milyen felelősséget éreztünk, az bizony komoly hatással van a gyerekeinkre is. El kell menni választani, bizony el kell menni, mert ez ténylegesen, és talán romantikusnak hangzik tényleg, de a valóság mégis itt van a demokráciának az ünnepe.
Így van.
Ezért harcoltunk 1990-ben, hogy mindenki el tudja mondani a saját véleményét, saját véleményéből álljon össze az ország véleménye. És amikor az Európai Unióról beszélünk, akkor is arról beszélünk, hogy azt tekintjük mi demokratikusnak, amikor az országok mondják el a véleményüket, és az országok véleményéből, a nemzetek véleményéből formálódik egy vélemény, de ez az ország szintjén is így van. Az egyes embereknek kell elmondani a véleményüket, és az egyes ember véleményéből aztán kialakul egy országnak a véleménye. Csak így tud működni a demokrácia, és Magyarország is csak így tud működni.
Arra pedig, hogy mondjuk a politikai csatározások elkedvetlenítenek embereket, én a Churchill bácsinak volt egy mondása erre a demokrácia rendszerére, hogy hát lehet, hogy nem a legjobb rendszer, drága gyerekeim, nyilván ezt a gyerekem nem tette hozzá, de jobbat még nem találtak ki. Tehát a másik a büszkeségre akarok appellálni, tehát hogy ha egy kicsit belegondolnak az emberek a romantikába, vagy nem a romantikába, ez a 1848 nekünk egy büszkeség, a 1956 a világ előtt egy büszkeség, Mindszenty nekünk egy büszkeség, nem? Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem. 1990 megint egy büszkeség. Szóval valószínűleg minden egyes idő, történelmi időnek megvan az ilyen tétje, hogy büszkék leszünk arra, amit csináltunk, vagy nem leszünk büszkék arra, amit csináltunk. És nekünk vannak alapjaink, és én a másik ilyen érvem, hogy hát vegyél részt a büszkeség kialakításában.
Valóban egyébként azért a nemzeti büszkeség az mindig egy fontos dolog, és az, hogy képes legyünk alkotó részévé válni ennek egy nemzet tekintetében. Tehát, és legyen nekünk is mit beszélni a gyerekeinknek. Tehát az, hogy miben vettünk részt, és mit akartunk tenni, és mit miért csináltunk. Mert hogyha az ember arra az álláspontra helyezkedik, hogy hát bizony nem éri meg semmit csinálni, úgysem számít az én szavam, akkor mit fog mesélni a gyerekeinek? Hogy fogja elmondani azt, hogy hogyan történtek a dolgok, és hogy fog elszámolni a gyerekeivel, hogyha mégsem olyan irányba mentek a dolgok, mint amit ő a lelkében érzett.
Szóval minden szavunk arra szolgál, gondolkodjunk el azon, igenis éljünk a lehetőséggel, nem kell vért áldozni, nem kell veszélyeztetnünk a családunkat most, ha valamibe beleszállunk, nincs ott a veszély, a közvetlen veszély legalábbis, hogy ez milyen komoly kockázatot jelent, de a lehetőséget, amit megadott nekünk a történelme, ezzel éljünk, ez a igazán, amiről ez a beszélgetés szólt.
Valóban igazad van, Tamás, tényleg ez a fontos. Vegyük fel a tollat, és húzzuk be ezt az X-et április 8-án.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és Isten áldja meg a szolgálatodat, kedves államtitkár úr.
Műsorunkban Tuzson Bence államtitkárral Szabó Tamás beszélgetett.
Hadsereg!